Jó napot kívánok! Hadd mutatkozunk be, kollégám Bodor János, jó magam pedig Erdősi Péter, és mint ahogy azt az előttem elmondták, a Cloud for Education nevű NIF felhő rendszerét szeretnék bemutatni egy negyed óra keretében. Hát ugye mi az OpenStack, ezt nagyon, nagyon sokan használják manapság is, és talán az egyik, ha nem a legelterjedtebb felhőrendszerről beszélünk. Nem szeretném nagyon az architekturális felépítését bemutatni, mert tényleg rengeteg információ és tudásanyag elérhető róla. Amit fontosnak tartok megemlíteni, az sokkal inkább a fejlődési, tehát a rendszer fejlődésének az üteme. Itt konkrétan azért gondolom ezt fontosnak, mert tudni kell, hogy amit mi építettünk, az egyelőre a kiló kiadás, ami nem a jelenlegi stabil verzió, tehát egyel már tovább léptünk menet közben, viszont nem upgrade-eltük még föl, mégpedig azért az volt az elsődleges okunk, mert az ezutáni, tehát a Liberty utáni kiadásban lesznek benne azok az IPv6 támogatott feature-ök, amikre nekünk egyébként szükségünk lenne, és amikor azt stabilnak tituláljuk, azután szeretnénk majd inkább kettőt ugrani, így egymás után nagyon rövid határidővel. Maga az OpenStack az egy umbrella projekt, rengeteg nagy cég és rengeteg egyéni fejlesztő is beállt a projekt mögé. Nagyon-nagyon sok kódot tartalmaz, nagyon sok különböző modulból, tehát modulos rendszerű a felépítése. Ugye ezeknek vannak úgynevezett core modulok, amik nélkül nem is nagyon lehet megcsinálni, illetve vannak kiegészítő modulok. Ezekből, hát ugye a core modulokat egyértelműen használjuk mindegy szálig, illetve kiegészítőkből is egy jó néhányat. Mire építettük ugye a cloudot? Itt a hardware-re gondolok elsősorban. 5 blokk. Ott vásároltunk, itt az egy blokknak a tartalma látható tulajdonképpen, amit nem olvasnék föl. Látható azért, hogy de ezek korszerű szerverek, egyébként DDR4 memóriával már hardveresen redundánsra terveztük, vagy hardveresen is és szoftveresen is redundánsra terveztük az egészet. Mindenből, amiből tudtunk, dupláztuk. Itt most elsősorban ugye a hardware elemekre gondolok, de hát ugye a blade keretekről van szó, dupla a SAS mögött, amin a storage-ot elérhetjük, dupla az Ethernet benne, illetve maguk a gépek ugye úgy vannak kialakítva, hogy rengeteg compute nódunk, de 90 plusz compute nódunk és 20 storage nódunk van a rendszerben. Ezek mellett még ugye került hozzá egy storage is, ami ugye a második dián látható. Itt tulajdonképpen egy cloud blokkhoz kétfajta storage-ot, egy úgynevezett gyors SAS storage-ot, illetve egy nearline SAS lassabb, de nagyobb tárterületre rendelkező storage-ot építettünk a rendszerhez. Ez ugye, amit itt látszanak számok, ezt minden ötszörösére kell, tehát a komplex az ötször ekkora, öt ilyen modul, illetve hát tulajdonképpen az öt blokkhoz blokkonként számoltunk egy darab úgynevezett utility nódot, ami ugye összesen öt darabot jelent szintén. Ezekről annyit kell tudni, hogy ebből három darabon, és ez a tovább is ugranék a következő diára, de a három darab utility nód az egy Xen cluster alapú virtualizációs cluster építettünk rá, melyben megtalálhatóak magát az OpenStack-nek a vezérlőgépei, tehát a kontrollerek, a különböző, tehát az adatbázis szerver, a load balancer, illetve az összes egyéb működéshez szükséges szerver, illetve az ötből a maradék kettőt azt két native network, tehát Neutron nódnak fogtuk be, hogy a hálózati forgalom az ne egy virtuális téren keresztül haladjon át. Maga a rendszerünk az egy Ubuntu 14.04 LTS-re épül, tehát mind a compute nódokon, mint a utility gépeken, vagy a virtuális gépeken azon Ubuntu 14.04 fut. A storage-unk az, mint ilyen is látszik, de CEF alapú tároló került összeépítésre, és ezt CentOS alapon oldottuk meg, elsősorban a driver támogatás miatt, és így, ahogy mondtam is, natív Neutron szervereket használunk a hálózati forgalom lebonyolításához. Amit említettem is, próbáltunk mindent duplázni, de hát most itt hardveresen gondolok tényleg arra, hogy a switching mögötte az is két eszközből áll, a maguk a blokkokban is, mondtam, minden egyes elem az duplázva van. illetve természetesen ez a szoftverben sem lett másképpen, hiszen mint látható, tehát adatbázis szerverekből is egy aktív MariaDB Galera párossal felépített adatbázis szervert használunk. A controller nódokon a RabbitMQ klaszterezve fut, ugye az Apache-hez a kéréseket egy load balancer irányítja be, de egyszerre, hogyha az egyik kiesik, akkor sincsen komolyabb problémánk. A storage nódok is duplázva lettek. Bár nem tudom, hogy mennyire köztudott, hogy ugye a CEF-nél a storage nódoknak ugye az igazi szerepe az egy kicsit elveszik, ugyanis a maga a tárterület az nem a Cinder nódokon keresztül fog, nem onnan éri el a virtuális gép, hanem ő natívan, tehát a maga a host gépek natívan képesek csatlakozni a CEF-hez, és az RBD-n keresztül közvetlenül elérhetik a blokkeszközöket. A Cinder az magában annyi feladatot lát el, hogy ezt a folyamatot lemenedzseli, de hát meg segít összecsatlakozni, és onnantól kezdve nekik tulajdonképpen nincs szükség arra, hogy fussanak se ahhoz, hogy a virtuális gépeink működjenek. Ugye a network nódon egyértelműen a Neutron, és ennek a hozományai találhatóak, illetve van két olyan nódunk, ami ugye proxy nód, ezek nem szorosan az OpenStack, hasonlóan az adatbázis szerverekhez, nem szorosan az OpenStackhez adott eszközök, hanem mi építettünk fölé egy aktív-passzív load balancert, ami KeepAlive-val, HA proxy-val tartalékolja tulajdonképpen, tehát egymást a két proxy nód is. Szeretnénk ezt az előadást egy kicsit annak is szentelni, hogy az első kezdeti lépésekben, aki még esetleg nem ismeri, vagy úgy lenne neki az OpenStack, egy kis segítséget nyújtsunk. Elsősorban ugye a mi rendszerünkhöz, de a dashboard az ettől függetlenül egy sablonos dolog. Itt elsősorban, amit én kiemelnék, ezek a hálózatok, mert ez egy, sajnos az OpenStackben nem mondanám egyértelműnek azt, hogy az ember elsőre tudja azt, aki épített már ilyet, tudja, hogy azért a hálózati megoldásokon el kell gondolkodni. Mi két olyan típusú hálózatot, illetve olyan architekturális megoldást találtunk, amit hasznosnak véltünk, és igazából akárhogy csűrtük, csavartuk, úgy éreztük, hogy a felhasználóink mind a kettőnek láthatják előnyét. Ezt az interneten különböző dokumentációkban sokfajtaképpen hívják ezeket a hálózatokat. Mi adtunk nekik magunk között végül is egy nevet, ez a flat és a smart hálózat. Ugye, ahogy a flatnél írom is, a layer 2 kapcsolatban van a hubunk gerincsel, ez 40 gigabitet jelent egyébként. Itt arról van szó, hogy ha egy virtuális gépet elindítunk, és mi azt mondjuk, hogy ez egy flat hálózat tagja legyen, akkor onnantól kezdve tulajdonképpen a Neutron szervereken a forgalom nem fog átmenni, egyből közvetlenül a compute nódról kilépve már egy VLAN interfészbe megy be, és onnan a HBO-nak a routere adja a default gateway-t közvetlenül. Itt a Neutron szerver a flat hálózatnál annyira kell, amíg a DHCP-t és a metadatát nem biztosítja számára az induláskor, illetve hát, hogy újra címet kér. Ebből kifolyólag ugye két dolog következik, egyrészt, hogy minimálisabb az izoláció, tehát nem tudunk olyan layer 3-as funkciókat fölépíteni, mint amit a smart esetében lehet, viszont mivel nem kell egy tunnel interfészen keresztül utána még egy OpenV switchet beiktatnunk a hálózati láncba, ezért ezt egyértelműen gyorsabb, tehát kisebb késleltetést kapunk a hálózaton. Ezt azért tartottuk egyébként fontosnak, mert ugye az NIF-nek van storage szolgáltatása, és ezt sokan használják virtuális gépről. Előnyösebbnek tartjuk azt például, hogyha az iSCSI az nem natolódik. Tehát ezt ugye, aki használ iSCSI-t, az ugye azért a NAT az annyira nem teszi jót neki. Ettől függetlenül, hogy ez mellett ugye létezik a smartra keresztelt hálózat. Itt ezek layer 3-as szolgáltatásokat tartalmaznak, ugye elsősorban a NAT-ot, ugye, ami azt jelenti, mert hogy a gépek, amikor létrehozzuk őket, kilátnak az internetre, elérni őket nem lehet befelé. Nem implementáltak, legjobb tudomásom szerint a dashboardba olyat, hogy port forwardot lehessen bizonyos portokra befelé csinálni a háttérgépekre. Ellenben létezik egy olyan funkció, amit floating IP allocation-nek nevezünk, hív az OpenStack. Itt arról van tulajdonképpen szó, hogy egy-egy NAT ott építünk. Tehát ha van egy virtuális gépünk, neki van egy belső hálózati címe, ami a routerünk mögött van, és ezekre a gépekre floating IP-ket tudunk allokálni, melynek segítségével közvetlenül ugye elérhetjük őket a világból. Ezek mellett telepítésre került az FVAS, ami a Security Grouphoz képest egy jóval finomabb szabályozást tesz lehetővé a forgalomba, de természetesen csak a smart hálózatba, illetve még két funkciót, még két szolgáltatást implementáltunk, ez az LBAS, illetve a VPNAS szolgáltatás. És a VPNAS-nél egy kérdőjelet tettem oda, ugyanis ez fontos tudni, hogy jelen pillanatban tehát az Ubuntu-val volt most problémánk egy pár napon keresztül sajnos, és úgy néz ki, hogy ezt sikerült megjavítanunk, illetve a mai reggelen jött egyébként ki pont egy frissítés a VPNAS és az LBAS csomaghoz, ami úgy néz ki, hogy meg is oldotta ezt egy huszárvágásra, amivel eddig küzdöttünk. Ettől függetlenül fontos megemlítenem, hogy ez még legalább egy hónapig ezt mi bétába szeretnénk tartani, de hát ezt még mi teszteljük, mielőtt a felhasználóknak éles üzemre átadnánk. Ettől függetlenül a felhasználóink természetesen mostantól megmondjuk a regisztráció szükséges elérhetőségeket, és várunk béta felhasználókat, illetve nagyon várjuk a visszajelzéseket. Annyi még ehhez a smart hálózathoz, hogy ő tulajdonképpen lassabb, mint a flat hálózat valamilyen szinten, de hát át kell kergetnünk a csomagot még egy UVS-en. És akkor az utolsó diába, ugye itt az elérhetőségei látszanak a magának a cloud rendszernek. Annyit említenék meg, hogy a Help C4-en NIFU az egyébként a NIF wikire irányít át minket, és onnantól kezdve oda szeretnénk a felhasználók kérdéseit összegyűjteni, és egy tudásbázist építeni, illetve videókkal segíteni majd a kezdeti lépéseket. És át is adnám a szót Bodor János kollégámnak, aki egy nagyon rövid demóval bemutatná azt, hogy hogyan is épül föl, vagy hogyan is lehet egy virtuális gépet elindítani.
Üdvözlök mindenkit, Bodor János vagyok, az ENIF intézet munkatársa. Engem ért a megtisztelő feladat, hogy egy demo formájában bemutassam és a vállamon cipeljem ugye a demo effektusnak a terhét. Remélem, hogy nem kerül erre sor. Az előző dián látott weboldalt megnyitva, akkor el is kezdeném a prezentációmat, illetve a demómat. Ugye a c4.hu oldalt megnyitva egyből átirányít minket egy gyakorlat. Az első demo effektus. Na, tökéletes. Tehát... Igen. Tehát az oldalt megnyitva egyből átirányít minket egy gyakorlatilag autentikációs választási felületre, ahol autentikálhatunk egy Keystone adatbázisban létrehozott userrel, vagy használhatjuk a XAML autentikációt. Ez utóbbit választó, ugye megkérdezi tőlünk az IDP-s nevünk, felhasználóinket, jelszavunkat, amiben ha bejelentkezünk, akkor átirányít egy RegSight komponenshez, amit nagyon szépen köszönünk ezúton is a Stuckynak, mivel ezt ők gyártották le. Gyakorlatilag ez a RegSight beregisztrál minket a Keystone-ban, és innestől kezdve teljes jogú felhasználók vagyunk az OpenStack-ben, és szeretném akkor most az első alaplépéseket bemutatni, amit egy felhasználónak, vagy egy felhasználó meg tud tenni igazából, hogyha igénybe veszi az OpenStack-et, mint szolgáltatást. Ahhoz, hogy egy virtuális gépet létrehozzunk, több alapvető szükséglet vagy feltétel van, amit biztosítanunk kell. Az első ilyen és nagyon fontos az, hogy valamilyen imidzsünk legyen, amiből később példányosítani tudjuk a virtuális gépeinket. Ilyen imidzseket fogunk biztosítani mindenképpen előre feltöltve, előre legyártott OpenStack imidzseket. Mint látszik, most én előre töltöttem is föl három fajtát, hogy ne menjen el ezzel az idő, de természetesen, hogyha valakinek egyedi image van, és azt szeretné használni, akkor megteheti, feltöltheti. A második nagyon fontos dolog, hogy megfelelő network-öt biztosítsunk majd a virtuális gépeinknek. Ahogy a Péter említette, van nekünk a flat típusú hálózatunk, erre nem is nagyon térnék ki, ez azt gondolom, hogy egy nagyon egyszerű dolog, amikor példányosítunk egy gépet, belerakjuk ebbe a hálózatba, kap egy publikus IP címet, compute nódon keresztül tud forgalmazni, nincs benne semmi bonyolult dolog. Egy kicsit érdekesebb, amikor a smart hálózatot szeretnénk használni, ennek nagyon fontos feltétele az, hogy létrehozzunk egy belső hálózatot, ehhez készítsünk egy virtuális routert, és a kettőt összerendeljük, és én ezt itt most meg is csinálnám, hogy lássa mindenki, hogy miről is beszélek. Most minden egyes networkömnek, routeremnek, gépemnek NVS nevet fogok adni, ne téveszem meg senkit. A hálózat létrehozásánál természetesen meg kell adjunk bizonyos paramétereket kötelezően, például azt, hogy mekkora hálózatot szeretnénk kialakítani, milyen típusú hálózatot, IPv4, IPv6, de mint ahogy a Péter ezt is említette, IPv6 még jelenleg ebben a típusban nem létezik. A gateway IP-t természetesen, hogyha valaki szeretne egyedi gateway-t az adott belső hálózatában, akkor kitöltheti ezt a mezőt, de a rendszer automatikusan az első címet fogja lealokálni erre. És ha tovább megyünk, akkor ugye meg fogja kérdezni a DHCP paramétereinket, amit szintén kitölthetünk, ha szeretnénk, de ez sem kötelező, a rendszer automatikusan ki fogja tölteni helyettünk. Nyilvánvalóan az egész pult, illetve a hálózatot el fogja foglalni erre a célra. A DNS szervert azt érdemes megadni. Erre most én megadok egy olyan DNS rezolvert, amit arra készítettünk gyakorlatilag, hogy a cloud felhasználóink használni tudják ezekből a hálózatokból. Kintről nyilván nem érhető el. Ha a hálózatot létrehoztuk, a következő dolog, ahogy említettem, egy virtuális router létrehozása, amit össze fogunk rendelni ezzel a belső hálózattal. Most a router létrehozásánál gyakorlatilag nem sok dolgot kell megadjunk, egészen konkrétan egy nevet kell neki megadni, illetve azt, hogy melyik smart hálózat legyen neki a gateway-e, tehát hogy a csomagjaink melyik hálózaton menjen ki. Én most kiválasztom a Smart 1-et, és létrehozom a routert. Ezen kívül egyetlen egy dolog van a routerrel kapcsolatosan, hogy nyilvánvalóan azt az előzőleg elkészített privát hálózatból is kell neki egy interfészt biztosítani, hogy a virtuális gépek forgalmazni tudjanak. Én most a subnetekből ugye kiválasztom azt a hálózatot, amit az előzőleg létrehoztam, megadhatok belőle tetszőleges IP címet, amit szeretném, hogy a router felvegyen magának, de ha nem töltöm ki, akkor automatikusan az 1.1-et fogja lefoglalni, illetve azt az adott hálózatban lévő .1-es címet, amit létrehoztunk. Ugye látjuk, amikor létrehoztuk, hogy a cím, vagy az interfész jelenleg még a státusz, szóval az down-ban van, de hogyha frissítek egyet az oldalt, akkor minden igaz aktívba kell kerüljön, így van. Tehát, hogy a hálózat létrehozása és az image feltöltése után van még néhány nagyon egyszerű feladatunk, amit el kell végezni ahhoz, hogy mi virtuális gépet tudjunk üzemeltetni. Az egyik ilyen fontos dolog az, hogy egy publikus kulcsot feltöltsünk, amivel be tudunk jutni a virtuális gépeinkre, mert a cloud image-ek nagy része úgy van elkészítve, hogy a beépített felhasználónak nincs jelszava, tehát nem fogunk tudni SSH-n belépni, csak kulccsal. Én most vágólapra helyeztem előzőleg a publikus kulcsomat, amit remélek, hogy nem vesztettem el, így van. Ezt beimportálom. És gyakorlatilag egyetlen egy feladatunk maradt, az pedig a security group elkészítése. Ahogy említette a Péter, kétfajta megoldást választhatunk. Választhatjuk a security groupot, illetve választhatjuk az FAAS, mint szolgáltatást. A security group az úgymond kötelező akkor is, hogyha az FAAS-t használjuk, illetve akkor is, ha nem. Alapértelmezetten, ha létrehozunk egy security groupot, abban két szabályunk lesz. Mind a két szabály a kifelé menő forgalmunkat engedélyezi, de ezt meg is mutatom itt a szabályok között. IPv4 és IPv6-on is mindent kienged. Gyakorlatilag a befele jövő kapcsolatainkat kell majd szabályozzuk ebbe a security groupba, miután létrehoztuk a virtuális gépet. Úgyhogy érzem, hogy időszűkén vagyok, úgyhogy példányosítok is egy gépet gyorsan. Kiválasztok ugye egy előre definiált flavort, ami bizonyos virtuális hardware összetevőket tartalmaz. Itt lehet látni oldalt a részleteit, hogy pontosan miből is áll ez. Meg kell adni, hogy milyen image-ből szeretnénk példányosítani a gépünket. Én most kiválasztom a Debian Jesse 8.3-as verzióját, illetve azért, hogy egy kicsit gyorsabban létrejön a CEF Storage-on, elég lesz egy 10 gigás partíció is neki. Ki kell választani azt a security groupot, amit az előzőleg létrehoztunk, hogy a virtuális gépre az kerüljön érvénybe, illetve kiválasztjuk azt, hogy melyik networköt szeretnénk használni. Ha mindent jól töltöttünk ki, és mindent elvégeztünk, akkor elvileg egy példányosítás után perceken belül létrejön egy virtuális gép. Itt elmondanám, hogy én most előre feltöltött image-ként egy QCOF 2 formátumú image-et használtam, amit sajnos a CEF natívan nem támogat, ezért egy úgynevezett Cinder Conversion komponens fogja átkonvertálni RAW formátummá, és utána fogja létrehozni a CEFEN. Ez egy icipicit több idő, de gyakorlatilag most látni fogjuk, hogy mennyivel, vagy hát azt nem látjuk, hogy mennyivel több, de látjuk, hogy ez mennyi, és ehhez képest, hogyha egy RAW formátumú image-et használunk alapértelmezetten, akkor az még ennél is hamarabb példányosodik. Most ugye látjuk, hogy a virtuális gép létrehozásánál a blokk területet foglalja éppen le a CEF alatt. Ha elkészült a gép, akkor elmondom gyorsan, hogy a Security Groupban ugye minden egyes protokollt, amit szeretnénk használni a gép felé befele, azt engedélyeznünk kell, közben is készült a gép. Ehhez hozzá tudunk rendelni, most ugye látszik itt a dashboard felületen, hogy ennek a gépnek egy belső IP címe lett, ezen most sajnos nem tudom kívülről elérni, ezért rendelünk hozzá egy floating, tehát egy lebegő IP-t, amit le tudunk allokálni gyakorlatilag abból a hálózatból, amiben a routerünket tettük, vagy hát tulajdonképpen a routerünknek gateway-ként állítottunk be. Ha allokálok innen egy IP-t és hozzárendelem ehhez a belső IP címhez, akkor másodperceken belül föl kell vegye ennek a gépnek ezt az IP-t, így van, és a demo kedvéért elkezdem ezt az IP címet pingelni. Ugye jól látszik, hogy nem tudja pingelni, a Security Group ugye fogja az összes befelé jövő kapcsolatainkat, és hogyha közben a Security Groupban hozzáadok egy olyan szabályt, ahol az ICMP-t bárhonnan beengedem, akkor gyakorlatilag nekünk a pingnek el kell kezdjen működni. Ugyanez igaz természetesen az SSH kapcsolatra is. Gyorsan hozzáadok egy ugyanilyen rule-t a Security Groupunkhoz, és innestől kezdve a beépített felhasználónkkal, ami általában megegyezik a disztribúciónak a nevével, tehát most egy Debian példányost adtam, így Debian lett a user név, és már be is enged minket erre a gépre. Úgyhogy röviden, tömören szerettük volna megmutatni, hogy milyen lépésekből tevődik össze az, hogyha egy felhasználó belép a dashboard felületre és szeretne virtuális gépet igényelni, akkor körülbelül ezeket a lépéseket kell mindenképpen elvégezze ahhoz, hogy ez működjön neki. Úgyhogy köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet.
Köszönjük szépen!